többször idézett és említett vitaanyagnak az ismertetésére kerülne sor, és felkérném Tóth Károlyt, hogy akkor ezt közölné.
Köszönöm szépen a szót, és én is köszöntök mindenkit. A elöljáróban két meghívást kell tolmácsolnom. Az egyik a Magyar Nagykövetség, itt Szesztai Ádám kért meg. Több intézmény, köztük a Fórum Intézet is, de az összes szlovákiai magyar tudományos intézmény közösen ünnepli meg a következő hónap elején a Magyar Tudomány ünnepét, és két komoly rendezvény lesz. Az egyik az november 3-án kerül sor Pozsonyban, az Egyetemi Könyvtárban, ahol egy kis szakmai konferencia a Magyar Tudományos Akadémia könyveiből válogatott, illetve a Szlovákiai Magyar Tudományos Műhelyek kiadványaiból válogatott könyvek kerülnek kiállításra, egy napra, aztán januárban egy hosszabb kiállításra, illetve bemutatkoznak a szlovákiai magyar műhelyek is ezen a rendezvényen. Úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit. 10 órakor kezdődik az Egyetemi Könyvtárban, Pozsonyban ez a rendezvény. A másodikra pedig november 7-én hétfőn délután 1 órakor kerül sor Komáromban, a Tiszti Pavilonban, tehát a egyetem épületében, ahol pedig egy ilyen kárpátaljai méretű mert azokkal van a legtöbb gondunk most, mert nem tudnak eljönni. Örökké ezekről beszélünk most. Tehát a Kárpát-medencei határon túli tudományos műhelyek, könyvkiadók, illetve könyvterjesztők találkozója lesz, szintén egy könyvkiállítással összekötve, két szekcióban, szakmai szekcióban folyik majd ott ilyen megbeszélés, és annak egy ilyen összegzése lesz este 5 órakor. Ez 1 órakor kezdődik, oda is nagy tisztelettel várunk mindenkit. A vitaanyaghoz. Az előtörténete ugye ennek a vitaanyagnak az, amit Karda József már ismertetett, hogy a Kulturális Albizottság megkeresett bennünket, és egy mondatban összefoglalta a megrendelését, hogy úgy mondjam, az az volt, hogy próbáljuk meg fölmérni a kultúra helyzetét, illetve valami fajta hosszú távú stratégiai javaslatokkal éljünk, amit esetleg a párt tud hasznosítani. Most ezt én úgy értelmeztem, meg aztán sokan úgy értelmeztük, hogy szabad a kezünk, azt csinálunk, amit akarunk, és nem is szóltunk bele senkinek a munkájába, hogy milyen javaslatokkal él, hogyan dolgozza fel az egyes területeket. Úgyhogy elosztottuk a munkát, és 19 szakterületet felölelő vitaanyagot, vagy egy ilyen előanyagot, gyors jelentést készítettünk, amelynek rengeteg hiányossága van, nagyon sok nyelvi hibával is rendelkezik, mert gyorsan készült, tehát gyors jelentés volt. 2-3 hónap alatt kellett összeállítanunk, igaz, hogy nem minden háttér nélkül, tehát azért az elmúlt időszakban voltak olyan fölmérések, volt olyan, sok olyan publikáció, amelyekre lehetett alapozni. Én kettőt emelnék ki ezek közül, az egyik a Tóth Laci, Filip Tamás, Gusztáv féle művelődéstörténet, 4 kötetes művelődéstörténet, a másik pedig a Fazekas József, Huncsik Péter szerkesztette Magyarok Szlovákiában első kötete, amely az elmúlt 15 évet értékelte. Mind a két kötetnek komoly hiányossága van. Az egyiknek az, hogy 80 évetől el fel, tehát a művelődéstörténet, és a 90-es évekkel nem igazán foglalkozik, 98-ig megy el, és az szóval eléggé hiányos anyag a 90-es években történtek értékelése. A Huncsik Fazekas féle kötetnek pedig az a hátránya, hogy megpróbált minden területet fölölelni, és a kultúra az meglehetősen a kötet végére került, és nem igazán tükrözi teljesen azt az állapotot, amit már lehetne kultúra területén megírni. Most ezért vállalkoztunk arra, hogy megpróbálunk egy ilyen hiánypótló valamit készíteni, azzal a nagyon, hogy is mondjam, azzal a háttér szándékkal, hogy nem hagyjuk abba a munkát azzal, hogy átadjuk az MKP-nak az albizottságnak ezt az anyagot, hanem megpróbálunk tovább dolgozni az anyagon. Éppen ma 10 órakor volt itt egy ilyen szakmai megbeszélés a témavezetőkkel, és megállapodtunk abba, hogy jövő decemberre megpróbálunk egy jó vaskos kötetet összehozni erre az anyagra, illetve a korábbiakra alapozva, és abban tényleg a kultúra teljes egészét föltérképezni. Úgyhogy ez a mai vita erről a gyors jelentésről már ezt is fogja szolgálni, tehát azok a észrevételek, javaslatok, kritikák, amik elhangzanak majd, itt ülnek a témavezetők, és ezek szorgalmasan jegyzetelik majd, és megpróbáljuk beépíteni az anyagba. Magáról az anyagról annyit, hogy ugye itt a Hodosi Gyula mondta, hogy hiányos. Vannak olyan területek, amelyekre egyszerűen nem tudtunk hirtelen gyorsan szakembert találni, vagy ha találtunk is, akkor ő nem tudta elvállalni, mert más elfoglaltsága volt. Ezekről nem sokat beszélnék. Ami fájóan hiányzik az egész anyagból, az tényleg azt, amit a Szarka László itt mondott, hogy a kulturális autonómia koncepciók, vagy a kulturális autonómiának egy valamilyen víziója nem jelenik meg az anyagban, szándékosan nem jelenik meg egyébként. Részben azért, mert erről egy külön anyagot készítünk az intézetben, tehát az eddigi autonómia koncepciókról. Másrészt pedig azért, mert én meggyőződésem, hogy kulturális autonómia nincsen. Tehát politikai autonómia van, akárhogy nevezzük, lehet szépíteni a dolgokat, meg valami hivatalos irányba szépítgetni, csak politikai autonómia van, mert az autonómia ez politikai kérdés. Egyszerűen nem hiszem azt, hogy a kultúra az össze tud hozni, akár intézményekben is, egy olyan koordinatív valamilyen szervet, ami önmagát szabályozná. Mert a kultúra inkább autonóm, és nem kulturális autonómia létezik. Tehát a kultúra mindig is maradjon autonóm, és maradjon autonóm egy politikai autonómia keretében is. Tehát ezért nem, ez egy annyira összetett kérdés, hogy inkább nem fogtunk bele ennek az elemzésébe. Nyilván az a két tervezet, ami, és az a két elképzelésem az MKP-ben megfogalmazódott a kisebbségek jogállásáról, illetve a finanszírozásról szóló törvény, azt nem tudtuk megkerülni, szerepel is az anyagban, de jelen pillanatban ez sem aktuális, tehát ilyen formában maximum azt tudjuk elmondani, hogy jövőre, ha az MKP újra kormányra kerül, ezt a kérdést elsők között kell majd rendezni. Semmi más nem tudunk ebben a kérdésben mondani. Aztán, hogy milyen erőviszonyok alakulnak ki, az már nem ennek a vitaanyagnak a kérdése, hanem megint csak politikai kérdés. És nagyon gyorsan én érintenék egy-két területet, csak úgy, hogy felelevenítsem az anyagot. A első részben megpróbáltuk a szlováki magyar kulturális értékrendet, fogyasztási szokásokat bemutatni. Nem sikerült. Azért nem sikerült, mert ilyen jellegű kutatások az elmúlt időszakban nem voltak. Érdekes módon néha az ember akkor döbben rá, hogy mi hiányzik, amikor éppen valamit meg akar fogni, hogy fájóan nem készült kultúrakutatás az elmúlt 15 évben. Az, ami készült, az részben más kutatásoknak egy-két kérdésére adott válaszból a Lamprocs Zsuzsait összeállított egy ilyen gyors válogatást, nem igazán tükrözi teljes mértékben az állapotokat, hiszen ezek más időben, más térben, más korosztályok között végzett kutatások voltak, csak úgy egy kicsit úgy megvillantja azt, hogy mit kellene ezen a területen úgy azért megvizsgálnunk. De, és ezt gyorsan hozzáteszem, hogy jövő tavaszra tervezünk egy ilyen kutatást, éppen a Szarka László által említett Vitányi féle anyagra alapozva, hogy egy kicsit kompatibilis legyen a magyarországi eddigi kutatásokkal is, hogy megpróbálunk egy ilyen anyagot úgy összehozni, hogy abban a decemberi kötetben már értékelve bekerülhessen. A intézményrendszerről írottak, ezek részben vendégszöveg itt ebben az anyagban, hiszen ez megjelent a Huncsik Fazekas féle kötetben, ezt én csináltam. Nekem az a véleményem erről az intézményrendszer most jelen pillanatban, hogy ez egy kiforrott intézményrendszer, és az elmúlt időszakban, ahogy követni lehetett, meglehetősen jó munkamegosztás alakult ki az egyes intézmények között. Már szakmai szervezetek között. Ennek a megerősítése nagyon fontos lenne a jövőben, részben financiálisan is, de intézményi szervezeti kereteit is ennek ki kellene alakítani. Megszűntek a marakodások, veszekedések, a konkurenciaharc már nem olyan, mint amilyen korábban volt, ilyen kiszorítós zajlik. Úgy leosztódtak a feladatok, és az egyes szakmai intézmények meglehetős biztonsággal tudnak dolgozni és működni. Tehát én nekem ez a legfontosabb tanulságom, hogy ezt kellene tovább folytatni és erősíteni, és tényleg a szakmai szintet emelni nem csak a pályázati rendszeren belül, hanem a működés tekintetében is. Erre azt javasoltuk az anyagba, ami már a másik következő témához is elvisz, hogy valamifajta akkreditációs rendszeren keresztül ezeket a szakmai intézményeket meg kellene vizsgálni ezeknek a teljesítményét, és annak alapján folytatni tovább a támogatásukat olyan elemekkel, amit itt Bíró Ágnes említett, hogy tényleg intézményfinanszírozás, vagy ugye csúnya néven korábban azt normatív támogatásnak nevezték, hogy ez a stabilitása ezeknek az intézményeknek megmaradjon, és mérhetően 2-3 évente újra ismételni ezt az akkreditációt, hogy megvizsgálni, hogy tényleg eleget tesznek azoknak a feltételeknek. Másik, amit még a támogatási rendszerhez fontosnak tartok, és javasoltuk, hogy jó lenne kialakítani szlovákia-magyar viszonylatban is egy úgynevezett regranting szisztémát, amit az amerikai és a nyugat-európai alapítványok most már szinte mindennaposan alkalmaznak Szlovákiában is, ami arra szolgál, hogy a pénzosztás az regionális szintre kerül, a döntéshozata regionális szintre kerül, hogy sokkal jobban érzékelhetők a problémák, illetve az igények. Ez az egyik dolog. A másik, hogy ezzel is erősödik az a szervezet a fölkészültségben, és a pályázati piacon sokkal inkább meg tud jelenni, hogyha ő pénzosztóként, tehát egy pénz továbbítóként jelenik meg. A harmadik fontos javaslatunk ennek keretében az volt, hogy differenciálni kellene a rendezvényi típusokat és az országos rendezvényeket, amelyet egyébként ma már nem csak a Csemadok végez, hanem más szervezetek is. Ezek közös, vagy és egyenlően legyenek elbírálva, sőt, mi több, az a javaslatunk itt, hogy az országos versenyeket meg kellene pályáztatni, tehát a rendezésjogát megpályáztatni, mert lehet, hogy egy másik intézmény sokkal jobban hatékonyabb pénzfelhasználással tudná megrendezni ugyanazt a rendezvényt. Eldöntendő, hogy mit tartozik országos rendezvénynek be, és akkor a pályázati rendszeren belül egy kis konkurenciaharc is kialakulhatna, hogy ki tud jobban megrendezni egy rendezvényt, hatékonyabban, olcsóbban, és főleg az, hogy ennek a hatása meglegyen. Azért az elmúlt 15 év sok mindenről szól, és itt azért nagyon sok olyan tapasztalat van, amit érdemes lenne ezen keresztül valamiképpen orvosolni. Ennyit talán a finanszírozásról. A anyagba bekerült a felnőtt oktatás kérdése. Ez azért került be, mert ez ilyen mostoha gyerek. Ez ugye korábban közművelődés oktatás, vagy közművelődési képzésként szokott fölmerülni, és ezt ugye a 70-es, 80-as években a Csemadok és a Népművelési Központ közösen végezte, meglehetős jó hatékonysággal egyébként, egy komoly intézményrendszerrel a hátterében. Ez 90-től megszűnt. Megszűnt a Népművelési Intézet magyar osztálya, de gyakorlatilag a Népművelési Intézet is megszűnt, mert alig leledzik. És ez hiányzik. Tehát a szakképzés, már a vezetőképzés és a szakemberek képzése, az egyszerűen szlovákia-magyar vonalon nincsen. 3-4 olyan intézményt lehet említeni, ahol folyt vagy folyik ilyen. Ugye volt a Csemadok még a 90-es évek elején, voltak ott kezdeményezések, az SMPS csinálja a pedagógus továbbképzéseket, mert az sincs hivatalosan, és a Márai Alapítványnak voltak az úgynevezett tréningjei, meg az információs központunknak ez a civil képzése. Gyakorlatilag ezzel kiismerült az egész. De ez nem csak, hogy ennyi van, hanem Szlovákiában 3171 akkreditált képzés van, felnőtt képzés van most jelen pillanatban. Megint csak az egy kezemen tudom megszámolni, hogy hány akkreditált képzés van szlovákia-magyar vonalon ebből. Én 4-ről vagy 5-ről tudok, de ebben már számítógépes képzés is beletartozik. És az akkreditált képzés az munkaerőpiacon való megjelenést jelent, tehát egy nagyon fontos dolog, és miközben mondjuk mi ingyen képezzük a civil szervezeteket, mondván, hogy a civil szervezetek szegények és nem tudnak fizetni a képzésekért, ugyanakkor ugyanez a célcsoport, vagy ugyanaz a klientúra 3-4 ezer koronáért megy el egy olyan számítógépes képzésre, hogy szinte röhögni valója van az embernek, mert teljesen fölkészületlen, csak akkreditált képzés, és el kell végeznie. Tehát ezen a területen jó lenne mozdulni, és itt Magyarországról komoly jelzések érkeztek ebbe az irányba, az Apácai Közalapítvány és más egyéb, ott is a Művelődési Intézettől, hogy ebbe az irányba érdemes komolyabban, szóval jobban oda kell figyelni erre a területre. Az irodalomhoz én nem szólok hozzá, művészetekhez sem szólok hozzá, nem mintha nem értenék hozzá, ez egy eléggé szabad terület. Talán csak azt mondanám el, hogy nagyon komolyan megfogalmazódott a intézményi háttér megerősítése ezeken a területeken, és hát elég komoly eredmények is vannak, már a szakmán belül, szakmai szerveződések, hogy hadd ne mondjak mást, amit itt a Csanda Gábor szokott csinálni, ez a somorjai disputa az irodalmárok, irodalomtudósok körébe, de tegnap volt itt, ugye most más területről a muzeológusoknak egy ilyen szakmai tanácskozása, hogy ezeken a területeken vannak elmozdulások, és elég komoly eredmények is. Ugye a színházi élettel külön foglalkoztunk, a tudományos intézményrendszerrel, a könyvkiadással, illetve a lapkiadással, a színpadi folklórral, ehhez érkeztek egyébként észrevételek ehhez a részhez, mivel itt tényleg csak a színpadi folklórral foglalkoztunk ebben a részben, Nagy Mirtil csinálta ezt az anyagot, és ott sok olyan terület hiányzik, amit pótolni kell majd az anyagba. Én azt ott a bevezetőben felsorolom, hogy nagyjából mik azok, és a Huszár László valahol itt van. Ő neki nagyon értékes, hogy írásos javaslata is voltak, gondolom majd elmondja a vitában. Populáris kultúra, a műemlékek, ugye a délelőtti vitában is komolyan fölmerült a műemlékek, illetve a úgymond nemzeti emlékhelyeknek a föltérképezése, amely zajlik egyébként intézetünkben is. Nem tudom, te milyen intézménynél csinálod azt, Gábor? Ja, persze, Szlovákia magyar. Csak azért, mert még valamikor Kalíromba is kezdődött ilyen. Tehát, hogy zajlik ennek a föltérképezése, remélhetőleg jövőre egy nagyon gazdag anyagot tudunk majd publikálni ezen a területen is. A levéltári anyagot ugye Novák Veronika dolgozta ki, ehhez nem kell semmit hozzáfűzni, mert ő nagyon pontosan tudja a levéltárak, ismeri a levéltárak helyzetét, és nagyon értékes javaslatokkal élt itt. A könyvtárak helyzete úgy szintén, komoly gondunk volt az egyházak helyzete. A egyházak kultúrájával gyakorlatilag szintén nem foglalkozott semmi. Vendégszövegek vannak itt szinte a Huncsik fazekasféle anyagból, és hát most a délelőtti megbeszélésünkön döntöttük el, hogy erre egy külön megbeszélést fogunk csinálni, mert itt lényegében az összes eddig felsorolt minden az egyházaknál újra megjelenik, tehát a zenétől egészen a közösségi életig, intézményrendszerig, könyvkiadás, lapkiadás, és ez mind valami sajátosságot hordoz magába, hogy ezt valamiképpen kezelnünk kell majd a jövőbe, ha kultúráról beszélünk. És a kultúrájogi környezete, ez is egy ilyen nagyon hiányos anyag, mert nem volt idő teljes mértékben föltérképezni a mostani jogállapotokat, de azt hiszem, hogy ez az a terület, amire mondjuk az MKP leginkább föl van készülve, hát ott vannak a törvényalkotók, és azoknak kell ismerni ezeket a dolgokat, de ezt pótolni fogjuk mindenképpen velük együttműködve. Nagyon érdekes volt a délelőtti vita folyamán az, hogy az, ami itt már többször fölmerült, tehát a magas kultúra és a lokális, regionális és egyéb kultúráknak a viszonya, a értékes kultúra és a értéktelen kultúrának a viszonya, hogy ezt valamiképpen az elkövetkező időszakban, mindenfajta anyagban és egyebekben azért kell láttatni a különbségeket, hogy bizonyos értékrend helyreálljon ezen a területen. Nem mindig van jelen. Tehát az, ami itt többször elhangzott, hogy a populáris kultúra összekeveredik a magas kultúrával, az egyes elemek keverednek, ezeket érdemes letisztázni most már 15 év után, hogy mi is a helyzet, és mi is tekinthető értéknek, vagy másfajta értéknek. Ez azért is fontos, mert meggyőződésem az, hogy a identitás fölfogásunk is változik, nem csak az identitásunk, és ebben is érdemes lesz körülnézni, és ebben a kultúra a legfontosabb hordozó, ugye, a identitástudatunk szempontjából. Ennyit szerettem volna bevezetőként mondani, és még csak annyit, hogy kik készítették a anyagot, elmondom a neveket, jó, csak hogy lássuk, Berez Zsuzsanna, Blazsek, a bibliográfiai részt, Blazsek Rudolf a jogi részt, Csanda Gábor könyvkiadás és irodalom, ugye, ha jól emlékszem. Danter Izabella a múzeumi részt csinálta, Dohányos Róbert a tavalyi és korábbi úgymond autonómi elképzeléseket, tehát a törvénytervezeteket, Herzis György a egyházi részt, Hizsnyan Géza a színház, Húshegyi Gábor a vizuális művészetek, Huszár László neve azért került ide már, mert többször konzultáltunk már vele, és ezek az anyagok bekerültek az egyes részekbe. Ákis Béla szintén az egyházi részt, Kulcsár Mária a felnőtt oktatást, Lovász Attila a sajtót, Mészárosné Lampres Zsuzsanna, ahogy említettem, a identitás részt, Liszka József a populáris kultúrát és a tudományos életet, Nagy Mirtil a színpadi folklort, Novák Veronika, mint mondtam, a levéltárakat, Sebő Beáta szintén a bibliográfiák, Szabó Mihály Gizella a internetes megjelenés és nyelvi részt, Vég László a könyvtári részt, és Zsidó János szintén a vallási részt. Azt hiszem, nem hagytam ki senkit. Úgyhogy én köszönöm a munkájukat. Én csak annyit csináltam, hogy belebeszéltem ezeknek a munkájába, amennyire kellett. Egyébként az egész vitanyag az ő értemük, hogy ez így összejött, és ilyen egészet alkot. Köszönöm szépen a figyelmet.